Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el helyünket, és énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 465. dicséretünket. A 465. dicséretünknek az első két versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Szelíd szemed, Úr Jézus! Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most fennállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te rád és a te szelídségedre nézhetünk, a te szelíd szemedben. Láthatjuk a saját magunk elesettségét, de tudhatjuk azt, hogy te tőled kaphatunk bocsánatot. Köszönjük, Urunk, hogy most is ilyen szelíden fogadsz bennünket, amikor összegyűjtesz bennünket ide a házadba, arra, hogy téged tiszteljünk. Kérünk, Urunk, hogy távolítsd el most tőlünk a hétköznapok problémáit, távolítsd el most a mi gondolatainkból az egyéb dolgainkat, amik olyan sokszor lekötik a figyelmünket. Kérünk, hadd tudjunk most te rád teljes szívünkkel, teljes figyelmünkkel oda tekinteni, és hadd kérjünk arra, hogy szólj most hozzánk a te igéd által, taníts bennünket, formáld a mi szívünket. Kérünk, hogy ne engedd, hogy a te szavad hiába szóljon, hanem az a mi szívünkbe beérve gyökeret ereszthessen, és utána onnan kinőve gyümölcsöt teremhessen. Köszönjük, hogy így állhatunk most itt előtted, és így reménykedhetünk abba, hogy te megáldod a mi Isten tiszteletünket. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva van Jakab apostolnak a közönséges levelében. Jakab apostol levelének az első fejezetében a 17. verstől a 21. versig olvasom Isten írott igéjét. Tehát Jakab apostol első levelében a 17. verstől így szól hozzánk az ige. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincsen változás vagy változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. Mert ember haragja Isten igazságát, nem munkálja. elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. És hadd emeljem ki még egyszer ezt az utolsó verset, Jakab 1.21. Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, folytatjuk a Jakab levelének a vizsgálatát, annak az elemzését, és hát ez a levél, Jakabnak a levele, ez egy olyan különleges könyv az Új Szövetségben, hogy nem kevés vádat és kritikát kapott. És nem csak biblia kritikusoktól, hanem komoly hívő teológusoktól, lelkészektől is kapott bizonyos vádakat. Például az egyik ilyen volt maga Luther Márton, aki a reformációt elindította. Na most ezeknek a kritikus hangoknak több minden is alapot szolgáltat. Először is azt szokták felhozni a levél ellen, hogy elég keveset beszél kimondottan Jézus Krisztusról. A könyvben mindösszesen kétszer van megemlítve az ő neve, egyszer az elején, egyszer pedig a második fejezetben. Még szerepel az Úr kifejezés, de ott már nem tudhatjuk pontosan, hogy az Atyára gondol, mint Isten, aki uralkodik, vagy az Úr Jézus Krisztusra. Tehát ez az egyik ilyen kritika, amivel illették. A második nehézség, hogy hiányzik a levélből a hittételeknek a fejtegetése, az úgynevezett dogmatikai rész. Ilyennel nem találkozunk Jakabnál. Nem találkozunk az evangéliumnak az összefoglalásával, vagy Jézus Krisztus áldozatának a mélységekbe menő elemzésével, amelyet egyébként a többi újszövetségi levélben, különösen is Pálnál megszokhatott a bibliaolvasó ember. Tehát ilyen sem szerepel benne. És a harmadik, és talán egyben a legsúlyosabb vád is, amit kapott, az, hogy ellent mondani látszik a Pál által részletesen kifejtett hit általi megigazulás tanával, ami ugye a református hitünknek is az egyik alappillére, része ugye az öt szólának, szóla fide, tehát egyedül hit által. Úgy tűnhet az olvasók számára, mintha Jakab ezt a hittételt egy kicsit cáfolni óhajtaná, vagy ellent mondana neki. De hadd nyugtassak meg már most mindenkit, hogy erről nincs szó. A levél részletesebb vizsgálatával kiderül az, hogy ez a könyv sem tévedésből került bele a Bibliánkba, ezt is a Szentlélek Isten ihlette, ez egy általa kilehelt íromány, és igen sok fontos tanítást hordoz a hívő ember számára. Az, hogy a hívő ember számára, azt azért mondom, mert a levél az hívő emberekhez szól. Ez kiderül az első versben található címzésből, ahol úgy nevezi meg Jakab azokat, akiknek küldi a levelet, hogy az elszórtan élő 12 nemzetséghez. Tehát ő neki küldi a tanítását. Hát a 12 nemzetség az egyértelműen ugye Izrael 12 törzsére utal, és hát Izrael 12 törzse, vagyis Izrael népe, azt pedig jól tudjuk, hogy Istennek a választott népe, és Isten választott népe, az pedig ugye az Új Szövetségben úgy jelenik meg, mint az eklézia, vagyis egyház. Tehát ő nekik küldi a levelet, és az pedig, hogy elszórtan élő, vagyis hogy diaszpórában élnek, az erősen utal az apostolok cselekedeteire. Ott a 8. fejezet első versében olvashatunk arról, hogy a jeruzsálemi gyülekezet elleni üldözés miatt az apostolokon kívül mindnyájan eloszlattak, vagy szétszórattak. Tehát ott kerültek ők diaszpórában, és ez a tény már is megmagyarázza, hogy Jakab, az Úr testvére, aki ennek a jeruzsálemi gyülekezetnek lett ugye később a vezetője, miért nem fejtegeti például az evangéliumot? Azért nem fejtegeti, mert azok az emberek, akiknek küldi a levelét, azok innen menekültek el Jeruzsálemből, nagy valószínűséggel már nagyon jól ismerték, hitték és befogadták a Jézus haláláról és feltámadásáról szóló örömhírt, és még az is lehet, jó esély van rá, hogy egy részük talán szemtanúja lehetett Jézusnak, vagy az ő halálának, feltámadásának, vagy ha nem is annak, de az első pünkösdnek részesei lehettek ezek az emberek, és utána kerültek el Jeruzsálem városából. És mivel nem szüremkedett be közéjük tévtanítás, ezért nem látta indokoltnak Jakab, hogy az evangélium tisztaságáról szóljon a levél. A hívők más jellegű problémáira más jellegű válasz érkezett. Tehát ennek megfelelően kell nekünk is értelmezni ennek a levélnek a tanítását. Tehát azok a problémák, amik itt ezekre a hívőkre igazak lehettek, az a levél alapján úgy tűnik, hogy elég ilyen gyakorlati jellegű nehézségek, gyakorlati problémák. Úgy látszik, hogy az ember megérti a bűnösségét, megérti annak súlyát, meglátja azt, hogy Isten ítéletét vonja magára, és megérti a kegyelmet is, hogy Jézus Krisztus ezekért a bűnökért áldozta magát a keresztfán, azért halt meg, hogy bűnbocsánatot szerezzen. És ha ezt megérti, és hittel elfogadja az ember, ezt ugye úgy szoktuk hívni, hogy megtér. Megtér az ember, ezek után viszont nem lehet úgy élni tovább, mint hogyha mi sem történt volna. Ahogy mondani szoktuk, ez nem a cél, hanem a kezdet. Ez a hívő életnek a kezdete, és itt jön a kérdés, hogy hogyan tovább. Hogyan tovább? Mi történik, hogyha megtért az ember, de mégis jönnek a nehézségek. Jönnek a próbák, jönnek a kísértések. És ugye ez az első téma, amit Jakab elő is vesz. Teljes öröm, ne tartsátok, amikor különféle kísértésbe estek. És a kísértés témája után következik a harag, amiről ugye a múlt héten hallhattunk, mert hogy a harag az is megjelenik, mégis megjelenik, attól függetlenül, hogy az ember hitre jut, mégis megjelenik, még a hívő emberben is. Azt gondolhatnánk, hogy ugye ezeket az embereket elüldözték Jeruzsálemből. Látva azt a kegyetlenséget és az igazságtalanságot, úgy gondolhatnánk, hogy mégiscsak jogosan gyúlnak haragra. Hát elüldözték a lakóhelyükről őket, és idegen országba kellett letelepedniük, szétszórattak. Mi azt mondanánk, hogy jogos a harag, de Jakab és rajta keresztül ugye Isten maga azt mondja, és ezt hallhattuk a múlt héten, hogy nem. Ember haragja az Isten igazságát nem munkálja. És ugye ez egy olyan gondolat, amivel már az Ószövetségben is találkozunk, mert Isten megmondta, hogy az övé a bosszúállás. Az övé a bosszúállás, mert ha az ember akkorát adna vissza, amennyire sértetnek érzi magát, akkor egy soha véget nem érő adokkapókba kerülne. És erre azt mondja Isten, hogy ez nem lehet. A haragnak nincs helye a hívő ember életében. És akkor mégis mi tévők legyünk. Mit csinálja az ember, amikor a haragot érzi? És ezzel folytatja a Jakab az igébe, amit fel is olvastam, hogy elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát. Isten szent haragjával szemben az ember haragja nem az. Az ember haragja nem szent. Még a hívő emberé sem az. Az ember haragja az inkább a pince ajtót nyitja ki, ugye, ahogy hallhattuk a múlt héten, a szívünknek és a szívünk sötétségének enged utat. És Jakabnak láthatjuk, hogy ezzel kapcsolatban nincsenek illúziói. Már a kísértés témájával kapcsolatban is megemlítette, hogy az embernek a saját kívánságából fakad. Azt mondta, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Tehát nagyon is tisztában van az ember bűnösségével. Az ige itt is határozottan képviseli az ember teljes romlottságát. Bennünk, a szívünkben, a gondolatainkban és az indulatainkban az undokság, vagy tisztátalanság és a gonoszságnak a sokasága van, ezt mondja az ige, hogy a sokasága. Ugye ezt más néven úgy hívja a Biblia, hogy bűn. Ez van a szívünkben. Ezért van szükségünk ugye a megváltásra, a megbocsátásra. Tehát a vázlaton szereplő első pont, ami a megbocsátás, ez nem az emberek közötti megbocsátás, ne oda tessék érteni. Az Istentől jövő megbocsátás az, amire szükség van. Az Isten bűnbocsánata az, amire az embereknek szüksége van, és nekünk is szükségünk van. Ezt kell alatta érteni. Jézus ugyanis ezeknek a gonoszságoknak a következményét, ezeknek a jogos büntetését vette magára a kereszten. Az Atya pedig Jézus Krisztus érdeméért ugye igaznak fogadja, igaznak tekinti az embert. Ezt ugye úgy hívjuk, hogy megigazulás. Isten igaznak nyilvánít, felment bennünket a bűneink büntetése alól, mert azokat már Jézusra mérte. És ez azért fontos, mert habár a megigazulás és a hitre jutás az nincsen részletezve ebben a szakaszban, amit felolvastam, és még előtte se, mégis nagyon mélyen benne gyökerezik. Ebből merít, a hitre jutásról és a megigazulásból merít a tanítás. Erre alapoz. Ugyanis a 18. versben, rögtön a harag témája előtt, arról beszélt az ige, hogy Isten akarata szüli újjá az embert. Isten akarata szüli újjá. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által. És a következő vers elején úgy indít, hogy azért. Vagy az új fordításban úgy van, hogy tehát. Tehát következmény, okozati összefüggés van a kettő között. Azért kell valahogy az ember gyors legyen a hallásra, és késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra, mert az Isten újjá szülte, az ő akaratta szült újjá bennünket az igazságnak az igéje által. Ezzel indokolja. És hogyha ebből nem lenne elég egyértelmű, akkor Jakab még elrejtette egy másik utalást is, itt a 21. versben. Az a kifejezés, amit a Károli Biblia undokságként, az újfordítás pedig tisztátalanságként közöl, az egy nagyon ritka kifejezés. Ez az új szövetségben nem is jön elő Jakabon kívül, csak egyetlen egyszer a jelenések könyvébe. És hogyha a teljes Bibliát nézzük, tehát ide számítjuk az Ószövetségnek a görög fordítását is, akkor még egy hely van, ahol ez feltűnik, és ez pedig a Zakariás könyve. Zakariás prófétának a könyvében, ott is a 3. fejezetben olvashatunk arról, hogy azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt áll, és a sátánt, aki jobb keze felől áll, hogy vádolja őt. És mondá az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán. Dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszögé ez. Jósua pedig szennyes ruhába volt öltözve, és áll vala az angyal előtt. És szóla és mond az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. Ez az a szakasz, ahol még ugyanez a kifejezés szerepel, és itt azt láthatjuk, hogy Jósua szennyes, tisztátalan ruhában áll, ez maga az a kifejezés, szennyes ruhában áll az Úr színe előtt. Ott van a sátán ráadásul, aki vádolja őt, és az Úr pedig, ami a különlegessége, hogy annak ellenére, hogy Jósua szennyes ruhában áll, az Úr nem vádolja. Az Úr nem vádol, ő azt mondja, hogy magáévá fogadja Jeruzsálemet, és a kegyelmét mutatja meg itt Jósuával kapcsolatban is. Az Úr parancsot ad, hogy vegyék le Jósuáról ezt a szennyes, tisztátalan ruháját, és utána meg is erősít, és kijelenti azt, hogy ő maga vette el a tisztátalanságát, vagy ahogy a Károli írja, az álnokságát. Ez az a kifejezés, ami itt szerepel Jakabnál is. Tehát nagyon érdekes ez a megbúvó utalás, ahogy itt a Zakariás könyvét az olvasó elé hozza Jakab, és ugye ez az ószövetségi szakasz, ez egy kitűnő szemléltetése az Istentől jövő megigazulásnak. Itt Jósua nem csinált semmit. Ott áll Isten előtt, a sátán vádolja, és Isten pedig leveszi róla az álnokságát, és ünnepi, tiszta ruhákba öltözteti őt. Erre utal vissza Jakab, és hadd jegyezzem meg, hogy azért ennek fényében az a vád, hogy Jakab ellent mondana a páli megigazulást annak, ez nem igazán állja meg a helyét. Tehát Jakab teljesen biblikusan tanítja, hogy a megigazulás az magától, Istentől származik, az Istentől van. Ez viszont nem jelenti azt, hogy az az ember, akit Isten igaznak tekint, a Jézusban hívő ember, az azonnal tökéletessé válna. Erről nincsen szó. A szívében, a hívő ember szívében, így a mi szívünkben is továbbra is ott van a gonoszság és az undokság, a tisztátalanság. Ezért ugye az Isten tettére hivatkozva felszólítja az embereket, hogy ők maguk is vessék el önmaguktól ezeket a bűnös indulatokat. Mivel hogy Isten elvetette, ugye tiszta ruhába öltöztette őket, ezért ők maguk is távolítsák el a gonoszságot és a tisztátalanságot. Tehát a szentségre törekvésnek ilyen jellegű felhívása, ez egyébként nem újdonság, mert ez is számos helyen előkerül az új szövetségi könyvekben. Nagyon sok helyen találkozhatunk azzal a parancsa, hogy a hívő ember vesse el, vagy szokták úgy is fordítani, hogy vetkezze le, távolítsa el magától az Istennek nem tetsző megnyilvánulásokat. Csak hogy néhány példát említsek, a római levélben olvashatjuk, hogy vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Itt is ugyanez a felszólítás van, aztán az Efézusi levélben is szerepel, csak ott levetkezésnek fordítja. Levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva a családság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ebben a szakaszban is ugyanaz a parancs szerepel. Ráadásul egyébként itt még van egy külön összecsengés is, az Isten szerint teremtetett igazságban, amit ír Pál az Efézusi levélben, ez nagyon jól rímel arra, amit Jakab írt, hogy az ő akarata szült minket az igazság igéje által. Tehát itt sokkal mélyebb kapcsolat van annál, mint sem, hogy itt azt mondhatnánk, hogy Jakab és Pál, ők ellentétben álltak volna. Aztán még egy példát hadd hozzak, a Kolossé levélben, a harmadik fejezetben nem csak az eltávolításra szólít fel bennünket az ige, hanem pont ezeket a dolgokat említi, ami Jakabnál is szerepel. Így hangzik, most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat. A haragot, fölgerjedést, gonoszságot. Tehát egyrészt Pál szerint is el kell vetni a haragot, amiről Jakabnál a 19. és 20. vers szólt. Másrészt pedig a gonoszságot, ami pedig itt a 21. versben, a mai textusunkban szerepelt. És ráadásul ugye azt mondja Jakab, hogy ez a gonoszság, ez bőségesen megvan bennünk. Egyes kommentátorok szerint ez az elvetés, vagy levetkőzés fogalma, ez onnan ered, ahogyan az ember egy nehezebb fizikai munkának neki vetkőzik. Leveszi a ruháját, neki vetkőzik, neki gyűrkőzik, hogy talán ez is ugyanazt szemléltetné, és ennek megfelelően ezek az elvetésre irányuló felszólítások, ezek sem önmagukban állnak. Tehát, mint ahogy ott is a munkának vetkőzik neki az ember, itt sem csak önmagában áll, hogy hát ezeket távolítsátok el magatoktól, hanem van egy pozitív iránymutatás is a negatív mellett. Tehát amellett, hogy mit kell eltávolítani, megadja az ige azt is, hogy mit kell helyette csinálni, mit kell fölvenni, vagy mit kell felöltözni. megfigyelték a testvérek, hogy az a felolvasott idézeteknél mindegyiknél kapcsolódik ez a pozitív iránymutatás. Elmondja, hogy mit ne tegyen, és mit tegyen. Vesse el a sötétséget, és öltözze fel a világosság fegyvereit. Vetkezzük le az óembert, és öltözzük fel az új embert. Ez a hitre jutott embereknek, mondhatjuk, hogy az életre szóló feladata, az életre szóló küldetés ez, hogy az egyiket, a gonoszságot, az óembert azt elvetni, és az új embert, és az Istennek tetsző cselekedeteket pedig magunkhoz venni, vagy cselekedni, magunkra ölteni. És természetesen Jakabnál is szerepel ez a pozitív iránymutatás, a harag ellentéteként a szelídség jelenik meg. Milyen jó, hogy egyébként a fogadó igénybe is a szelídség szerepelt. Az Úr tudja ezeket a dolgokat. Tehát a szelídség jelenik meg, és ez a párosítás, hogy a harag vagy a veszekedés helyett a szelídséget kell tanúsítani az embereknek, vagy az egyház tagjainak, ez szintén nem egyedi az új szövetségben, ezzel többször találkozunk. Egy helyet hadd idézzek, a Titushoz írt levélben szerepel, hogy ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek teljes szelídséget tanúsítván. Tehát ott is a veszekedéssel szemben a szelídség az, ami az ellenszerként felmerül. És csak zárójelben jegyzem meg, hogy itt megint ugyanarról beszél Pál meg Jakab. És persze nem csak Pállal egyezik Jakabnak a tanítása, hanem ami még izgalmasabb talán, hogy Jakab levelében a sokszor konkrétan Jézusi tanításokhoz nyúl vissza. Tehát nagyon sokszor olyan dolgokat említ Jakab, amiket ismerhetünk Jézus szájából, ugye az evangéliumokban. És ez azért izgalmas, mert egyrészt a szelídség is pont ilyen téma, ami Jézus tanításában többször is előkerült. És ugye Jakab, aki az Úr testvére, ő Jézus életében még nem hitt, de úgy látszik, hogy mégis ezek, miután megtért, ezek nagyon közel kerültek hozzá, vagy fontossá váltak, hogy az ő testvére, vagyis hát féltestvére, ő miket tanított életében. Tehát nagyon sokszor utal ezekre is vissza, és ilyen a szelídség is, mert Jézus nagyon sok helyen beszélt a szelídségről. Azt mondta, hogy boldogok a szelídek, ugye a hegyi beszéd elején, boldogok a szelídek, mert ők örökségük bírják a földet. Sőt, magával kapcsolatban is azt mondta Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tehát tényleg egy hangsúlyos tanítás Jézusnál. Ami a különlegesség, az, hogy Jakab annak ellenére, hogy ugye ez a szelídség, ez a haragnak az ellentéte, és annak ellenére, hogy Jézus is a szelídségre int, és annak ellenére, hogy a Jakab levele az nagyon gyakorlatias, itt Jakab nem azt mondja, hogy ne haragudjatok, hanem legyetek szelídek. Itt nem egy ilyen gyakorlati dologra int, hanem a szelídséget az igére vonatkoztatja. Nem egy ilyen pragmatikus oldalt mond, hogy nyugodjatok meg, hogyha haragudnátok, számoljatok el 10-ig, ugye, amit hallhattunk, és akkor utána legyetek szelídek, hanem elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket. Tehát a szelídséget nem csak önmagában, hanem az igéhez való viszonyulásra érti. Egy igazán haragos embernek elképzelhetjük, hogy mondanánk, hogy na, szelídülj meg, és valószínűleg túl sok haszna vagy eredménye nem lenne a dolognak. De az ige, itt azt mondja, hogy az ige képes arra, hogy megtartsa a ti lelkeiteket. Az ige képes arra. Ezért kell az igét szelíden fogadni. És hát itt elgondolkozhatunk azon, hogy mi hogyan, vagy mennyire szelíden fogadjuk az igét. Itt gondolkozhatunk a saját kegyességünkön, azon, hogy mi hogyan olvassuk a Bibliát, megvan-e bennünk ez a szelídség, hogy így fogadjuk a hallott igét, esetleg egy prédikációban, vagy tényleg az olvasásban. Megvan-e bennünk a szelídség, hogy befogadjuk az igét, és rábízzuk, hogy ő végezze el bennünk azt, amit ő el tud végezni bennünk. Ezek fontos kérdések, és érdemes is rajta gondolkoznunk, de Jakab még tovább mutat ennél, mert nem csak azt mondja, hogy szelídséggel fogadjátok a hallott igét, vagy amivel találkoztok, hanem azt mondja, hogy szelídséggel fogadjátok a beoltott igét. És ez egészen különös, hogy az emberbe Isten beoltja az igéjét. Ez is több helyen előkerül, a Krisztus beszéde lakozzék ti bennetek. Hogy amikor az ember hitre jut, akkor persze szüksége van a hallott igére, meg arra, hogy naponként elővegye és találkozzon a Bibliával, és onnan értesüljön Isten szaváról, de érdekes, hogy alapból a hitet az igéje által munkálja ki az emberben, és valahogy ez az ige, ez beoltva marad a hívő emberben. És ez képes megtartani minket is. Még záró gondolatként annyit hadd említsek itt meg, hogy itt azt mondja, hogy megtarthatja, vagy képes megtartani a ti lelkeiteket. Itt a lélek alatt természetesen érthetjük a lelkünket, de ez nem kimondottan csak a lelket jelenti, tehát nem kimondottan csak a túlvilágra kell gondolnunk, amikor erről beszél itt az ige, hogy megtartja a lelket. Mert az is igaz, hogy van ennek a megtartásnak egy olyan része, amit úgy szoktunk hívni, hogy a még be nem következett aspektusa, amit várunk, ugye, hogy megtörténjen. És ebben az értelemben is igaz az, hogy megtarthatja, képes megtartani a lelkünket, de itt a kifejezés az ugyanaz, amit a héber nefesnek a fordításaként alkalmaznak, és a héberben a nefes az nem kimondottan az ember belsőjére vonatkozik, hanem úgy az egész emberre, tehát az egész emberi lényre. És ez azért érdekes, mert hogy a megtartásnak van egy másik oldala, a még nem mellett, van a már igen oldala, hogy már igen, megtörtént az embernek a megtartatása, mégpedig a teljes embernek. Tehát amikor haragra gyúlunk, vagy haragra gerjednénk, akkor nem csak az a vigasztalás szerepel itt ebben az igében, hogy hát igen, de az ige megtarthatja a lelkeiteket majd a mennyországban, hanem benne szerepel az, hogy az a teljes embert megtarthatja az ige, tudnélik akár a haragtól is. Tehát, hogy az ő kezében vagyunk. A teljes emberi lényünk. Tehát a szelídséggel fogadott ige, az a jelenben is képes megtartani bennünket a bűnös indulatainkkal szemben. Hát láthattuk azt, hogy a harag az milyen súlyos, ugye erről szólt a múlt heti istentisztelet, és talán egy kicsit most érthetőbbé vált az a számunkra, hogy hogyan lehetséges leküzdeni ezt a haragot. Először is úgy, hogy Istennek a bocsánatára van szükségünk, arra, hogy ő megbocsásson, amit ugye egyedül Jézusért tesz. A másik, amire felszólít, hogy mivel, hogy Isten megbocsátott, ezért az ember is távoztassa el magától ezeket a bűnös indulatokat. És a harmadik pedig az, hogy ezt a gyakorlatban úgy tudja megélni, hogy szelídséggel fogadja az igéjét, Istennek az igéjét. Hát, munkálja ki az Úr, hogy ez a mi életünkben is valóságá válhasson. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked azt, hogy te mindig rávilágítasz a mi életünkre, rávilágítasz arra, hogy milyenek vagyunk mi. És köszönjük, hogy nem köntörfalazol, hanem a te igédben mindig megmutatod, hogy a mi szívünk az tisztátalansággal és gonoszsággal van tele. És az sajnos ott marad még akkor is, hogyha hitre jutunk. De köszönjük azt, hogy egyáltalán ennek a sok gonoszságnak, ezeknek a bűnöknek, az ellened való lázadásnak te szolgáltattad az ellenszerét, te nyújtottál erre nekünk is bűnbocsánatot, amelyet elkészítettél Jézus Krisztusban, a Golgota keresztjén, ahol ő magára vette ezeknek a büntetését, és az ő érdemeiért mindazokat, akik benne bíznak, azokat igaznak nyilvánítod, igaznak fogadod el. Köszönjük, Urunk, hogy erre alapozva mi is törekedhetünk arra, hogy ne a bűn uralkodjon felettünk, hogy ne a sötétség dolgait cselekedjük, hanem azokat el tudjuk távoztatni magunktól. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk erre erőt, adj erre akaratot, mert látod, hogy sokszor milyen kedvesek nekünk ezek a dolgok, amire te azt mondod, hogy a te szemedben ezek rosszak, vagy bűnösek. Kérünk, add meg nekünk, hogy ne ragaszkodjunk a mi vétkeinkhez, hanem tudjunk te hozzád ragaszkodni, a te akaratodhoz ragaszkodni. És köszönjük, Urunk, hogyha megélhetjük azt, hogy szelídséggel fogadjuk a te beszédedet. Köszönjük, hogyha egyáltalán befogadhatjuk a te beszédedet, mert az olyan gazdag, olyan vége fogyhatatlan, kifogyhatatlan bölcsesség. De köszönjük, hogy te mégis közled velünk, és hogy a te igéd az képes arra, hogy megtartson bennünket itt, a Földön is, és képes arra, hogy megtartson bennünket az örök életre is. Köszönjük, hogyha ezt kimunkálod a mi szívünkben. Kérünk, add, hogy így rád hallgatva és engedelmesen tudjuk élni a hétköznapjainkat. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyülekezetünket, a kisebbeket, nagyobbakat, idősebbeket és fiatalokat is. Köszönjük, hogy te rád bízhatjuk így a gyülekezetnek az épülését is. Kérünk, te add meg, hogy épülhessünk lelkileg is és testileg is. Köszönjük, hogy te rád bízhatjuk a mi népünket. Kérünk, hogyha kedves előtted, akkor minél több honfitársunkat hívj magadhoz, szólíts magadhoz, és ha úgy tetszik neked, akkor használj ebben a munkában bennünket is, az ő hívogatásukban. Köszönjük, hogy mindezeket te nálad tudhatjuk, és tudhatjuk, hogy te meghallgatsz bennünket. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassák meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a járványügyi intézkedések azok továbbra is érvényben vannak, és érvényben is maradnak, tehát itt a templom épületén belül maszk viselése az kötelező, illetve mindenkit kérünk továbbra is, hogy saját énekes könyvet hozzon majd az Isten tiszteletekre. Szeretném kérni, hogy az előtérbe ne beszélgessenek, inkább kint a templom előtt, hogyha az idő is engedi. A részletesebb tájékoztató egyébként szerepel a honlapon is. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 469. dicséretünk első 3 versszakát, a 469. dicséretünk első versszaka így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, lásd meg engemet. Nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet!